Két vállamon a barbársíkság üres hodája. Arccsontomon tücsök szó, mint lüktető fogfájás. Hiába látni messze, nem látok fát, se házat. Az ég nagy szürke kagyló, a szálas fű kiszáradt, s a déli báb halastó a dűlő porában. Medrében mongol képű kamasz jön fel lovával. Azt hinném, ha nem látnám a távíró póznákat, hogy Karakurum mellett vagyok, Dzsingisz korában.
A Szovjetunióból indult ki a kommunista államszervezet erőszakos fellépése saját állampolgárai, nemzetiségei és a külföldi állampolgárok ellen. Lenin teremtette meg a hatalomgyakorlásnak azt a formáját, amelyben egy állam a kezében lévő terrorszervezet segítségével saját polgárait osztályhoz, nemzetiséghez való tartozás alapján semmisítette meg.
Elvtársak, könyörtelenül el kell taposni öt járásunkban a kulák felkelést. Ezt kívánják a forradalom érdekei, mert immár mindenhol megkezdődött a végső harc a kulákok ellen. Elrettentő példa kell. Fel kell akasztani, de úgy kell felakasztani, hogy lássák az emberek is. Legalább 100 kulákot, pénzes zsákot, vérszopót. Nyilvánosságra kell hozni a nevüket, és el kell kobozni minden terményüket. Úgy járjon el, hogy több száz mérföldes körzetben mindent lássanak és tudjanak az emberek. Reszkessenek és essenek gondolkodóba, hogy ezek megölnek, és ezután is meg fognak ölni minden vérszomjas kulákot. Táviratban értesítsen, hogy megkapta és végrehajtotta ezeket az utasításokat. Híve Lenin.
1918-ban jelent meg az egyik moszkvai újságban a következő felhívás.
Dolgozók! Itt az idő, hogy megsemmisítsük a burzsóáziát, különben az fog megsemmisíteni benneteket. Könyörtelenül ki kell írtani minden városban a burzsóá rothadást. Kivétel nélkül nyilvántartásba veszünk minden naplopot, és mindenkit kiírtunk, aki veszélyes a forradalom ügyére. A gyűlölet és a bosszú éneke lesz a munkásosztály himnusza.
A proletár diktatúra más vezetői is hasonló szellemű közleményeket tettek közzé.
Tömegterrorral tapos el a munkásosztály az ellenforradalom hidráját. Tudják meg a munkásosztály ellenségei, hogy mindenkit azonnal kivégeznek, akit tilos fegyvertartáson kapnak. Mindenkit nyomban letartóztatnak és koncentrációs táborba zárnak, aki a legcsekélyebb propagandát kifejteni merészeli a szovjet rendszer ellen. Tömeges kivégzéssel kell válaszolnunk a legcsekélyebb ellenállásra is. Semmiféle gyöngeséget, semmiféle tétovaságot nem tűrhetünk el a tömegterror bevezetésében.
Százezrek váltak így a vörös terror áldozataivá az 1918-as esztendőben.
A kommunista hatalom a Szovjetunióban tudatosan alkalmazta az éhínség fegyverét is. Ennek legnyilvánvalóbb példája az 1932-33-as évben lezajlott kollektív kuláktalanítási kampány, amely során mintegy 6 millió ukrán paraszt vesztette életét. Ennek kapcsán idézzük az olasz konzul jelentését Harkovból, az éhínség sújtotta terület központjából.
Egy hete szervezetet hoztak létre, melynek feladata, hogy összeszedje a városban kóborló elhagyott gyerekeket. Nem csak a parasztok közelednek a városba, mert semmi reményük nincs, hogy vidéken megéljenek, hanem a gyerekeket is idehozzák. Aztán magukra hagyják őket, abban bízva, hogy valahogy talán megélnek. A szülők többsége visszatér a falujába, meghalni, éhen pusztulni. Abban bíznak, talán a városban valaki gondját viseli ivadékaiknak. Egy héttel ezelőtt a házfelügyelőket mozgósították, hogy járják a várost, és szedjék össze, majd vigyék a legközelebbi rendőrösre az elhagyott gyerekeket. Az így összegyűjtötteket az éleple alatt szállították a pályaudvarra. Az állomáson, a vonatokon talált parasztcsaládokat és a nap folyamán a városban összeszedett magatehetetlen embereket egy nagy csarnokban zsúfolták össze. Orvosi személyzet is van, akik válogatnak az emberek között. Akik még nincsenek az éhségtől felfúvódva és remélhető, hogy életben maradnak, elküldik baraktáborokba, ahol rothadó szénán korábban állatok tartására használt hodályokban hazudik legalább 8000 ember, többségükben gyerekek. A már felfúvódott embereket marhavagonokba rakják, és elszállítják a várostól távolra, hogy nem mások szeme láttára pusztuljanak el.
1933 tavaszán érte el a tetőpontját az éhínség által kiváltott halandóság. Sok helyen tífuszjárvány is súlyosbította a helyzetet. Korábban több ezer fős falvak haltak ki, a lakosságból csak pár tucat ember maradt életben. A diplomaták jelentései emberevésről is szót ejtenek.
Harkovban minden éjjel több száz hullát szednek össze. Éhínség vagy tífusz végzett velük. Észrevették, hogy sokaknak nincs meg a mája. A jelek szerint egy nagy vágott sebben át távolították el belőlük. Végül a rendőrség elfogott néhány ilyen rejtélyes csonkítót, akik bevallották, hogy a halottak húsával töltötték meg azt a húsos lepényt, amit aztán a piacon árusítottak.
1933 tavaszán Mihály Solohov is megfordult ezen a vidéken, és két levelet is írt Sztálinnak. Részletesen ismertette, milyen eszközökkel és kínzásokkal csikarták ki a helyhatóságok az éhezésre kárhoztatott parasztság utolsó élelmiszertartalékait. Sztálin kertelés nélkül fogalmazta meg véleményét az írónak küldött válaszában.
Jogosan bűnhődnek a parasztok, mert szabotálnak, sztrájkolnak, aknamunkát folytatnak a szovjet hatalom ellen.
A szovjetek hathatós közreműködésével alakultak kommunista államok, amelyek utánozták, másolták a szovjet példát, következetesen gyilkolták le az osztályellenséget, a másképp gondolkodókat. Világszerte, és persze Európában is működött a vörös terror. Kínában Mao Tse-tung, Koreában Kim Il-sung, Kambodzsában Pol Pot, az amerikai földrészen Kubában Fidel Castro, mint megkérdőjelezhetetlen első ember irányította a diktatúrát egészen napjainkig. Európában, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Bulgáriában, Albániában és a Német Demokratikus Köztársaságban tűntek fel Lenin és Sztálin tanítványai.
Rákosi Magyarországában is százezrek váltak a kommunizmus üldözöttjeivé, áldozataivá. A II. Világháború során nem csak magyar katonák kerültek fogságba, hanem jelentős számban civil munkaszolgálatosok és lakosok is. A szovjet parancsnokságoknak kellett elfogni, begyűjteni, és több éves kényszermunkára a Szovjetunióba szállítani őket. Egy szemtanú visszaemlékezéséből idézünk.
Bújtak az emberek pincébe, padlásra, olba, az istállóba, de még az árnyékszékbe és a rossz kútba is. Az oroszok biztos nem találták volna meg őket, de jó segítőik voltak a helyi besugók és karhatalmisták. Az ő segítségükkel aztán kiszedtek mindenkit a rejtek helyéről. Valami ostoba ember kitalálta, hogy minden erbetűre végződő családnév német, mivel Hitler neve is erre végződött. Így került listára számos Molnár, Pásztor, Bogdán vezetéknevű ember. A civil internáltak és a hadifoglyok több hetes marhavagonokban történő szállítás után kerültek a szovjet táborvilág valamelyikének feneketlen bugyrába. Egy-egy vagonban 80-100 embert is bezsúfoltak. A szállítás elmondhatatlan szenvedéseit az emberek 15-20%-a nem élte túl. A szökési kísérletek majdnem minden alkalommal a foglyok halálával végződtek. Ha valakinek mégis sikerült, helyettük más, vételen, ártatlan embert fogtak el.
Recsk neve 20. századi történelmünk során sajátos tartalommal telítődött, függetlenül a település akaratától. A Mátra hegysége térségében, közel Recsk községhez, a Magyar Államvédelmi Hatóság 1950 nyarán minden törvényes felhatalmazás nélkül hozta létre a szovjet gulágtáborok mintájára a büntető jellegű kényszermunkatáborát. A politikai okból fogva tartott kényszermunkások maguk építették fel a tábort, kerítették be magukat többszörös drótkerítéssel. A tábor kerítésén belül fából építették meg a primitív barakjaikat, a tábort körülvevő őrtornyokat. Fő tevékenységük helyszíne az andezit bánya volt, ahol kéziszerszámokkal szikrát fejtettek, követ törtek az útépítésekhez. Naponta 12-14 órát dolgoztak nem több, mint 1000 kalóriányi élelemmel. Nagy többségük testsúlya 40-50%-kal is csökkent fogvatartásuk alatt. A túlélők így emlékeznek vissza.
A munkaviszonyok végig elviselhetetlenek voltak. Őreink még a legkönnyebbnek tetsző munkát is valóságos emberkínzását tudták változtatni. Ez az egyik bizonyítékunk arra, hogy a recski kényszermunkatábor elsősorban fenyítő, büntető jellegű intézmény volt, ahol ugyan adtak valamit arra is, hogy legyen a munkának valami haszna is, ám úgy, hogy ennek elvégzése gyötrelem legyen.
A munkateljesítmény növelésére a táborparancsnoksága különböző módszereket alkalmazott. Először az úgynevezett félkoszttal kísérleteztek. Aki nem teljesítette a normát, csak a fél adag élelmiszert kapta meg. Azután bevezették a fogdabüntetést. A gyenge munkásokat éjszakára fogdába zárták, és ott az őrök nem hagyták aludni a fogvatartottakat. Megverték, felpofozták, megalázták őket, majd reggel kizavarták őket munkára. Később egy arcátlanul szemérmetlen tervet teszett ki a parancsnokság. Kihirdették, hogy aki egy bizonyos mennyiségi követ bizonyos ideig naponta megtör, levelet írhat a hozzátartozóinak. Ekkor szeretteink már egy esztendel semmit se tudhattak felülünk, és így akadtak olyanok, akik vállalkoztak erre a kecsegtető ajánlatra, és szinte halálra dolgozták magukat. Csak igen keveseknek sikerült az előírt mennyiségű követ megtörni, és talán csak 10 lehettek, akik egy vasárnap délután megírhatták az előírt szövegű levelet, amelyiket sosem küldtek el a címzetteknek. Recsken élő halottak voltunk.
A megpróbáltatásokat 1953 nyarán és őszén szabadultak a táborból. Valamennyiüket arra kényszerítették, hogy kötelezményt írjanak alá, mely szerint a kényszermunkatáborról, az ottani megpróbáltatásokról soha szót nem ejtenek. Az egykori kényszermunkatábort feloszlatása után néhány esztendővel lebontották. A barakkok helyét befásították, hogy nyomuk sem maradjon. A kommunista rezsim alatt a hatóságok mindvégig állították, hogy a recski kényszermunkatábor sosem létezett. A magyar munkatáborokon kívül több, mint 750 ezer magyar raboskodott a Szovjetunióban. Hivatalosan 540 ezer embert engedtek haza. Valójában csak 400 ezer ember érkezett vissza Magyarországra. Így 350 ezer ember sorsa ismeretlen, vagy nagyon is sejthető. A hiányzó ezrek útközben haltak meg. Sokakat a tífuszjárvány pusztított el. Őket jeltelen sírokba temették, pontos személyazonosságuk soha nem derült ki. 300 ezer ember halt meg betegségben, sebesülésben, végkümerülésben, vagy fagyott meg az elviselhetetlen hidegben.
Százmillióra tehető azok száma, akik az elmúlt 90 évben a világ különböző pontjain a diktatúrák áldozataivá váltak. Megbecsülhetetlen azok száma, akiket nem testi valójukban semmisítettek meg, de lelkileg megtörtek, megaláztak és életüket pokollá tették. Emlékezzünk rájuk!